Sziasztok! Ez továbbra is a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeink Varga Henny és Budaházi Csilla, a miskolci Végállomás Biztorant társtulajdonosai. A beszélgetés előző részében kiderült, az önállóság volt a fő hajtóerő az étterem elindításában, és ebben az az önbizalom vitte őket előre, hogy mindig érezték, képesek elérni azt, amit akarnak. Ez a lendület, és az, hogy maradéktalanul megbíznak egymásban, nagy válságokon is átsegítette őket. Az előre menekülés, az egy minőségi váltás.
Ez így, és így van. Uh-huh. És az megint azt hozta maga után, hogy nyilván újabb beruházás, újabb konyha, illetve akkor volt egy elég komoly belső felújításunk is, úgyhogy... És szoktuk mondani, hogy minden életünk, vagy minden vagyonunk az üzletekben van, mert mi állandóan azt, tehát mi mindig azt nézzük, hogy ott mit lehetne még szebbé tenni, vagy még jobbá.
Igen, vagy a konyha technológiában.
Tehát nekünk nem...
Jó, hát de bisztróból sokféle van. Akkor ti ezt hogy találtatok ki, hogy milyen?
Hát nyilván először is hát képbe kerültünk, mert tisztában voltunk azzal, hogy mit jelent számunkra a bisztró konyha. Tehát na, mi olvasatunkban nekünk ez azt jelentette, hogy nem csinálunk bonyolult fogásokat, tehát egy tányéron belül, de nagyon minőségi alapanyagok legyenek, és frissek legyenek. Tehát szakítsunk ezzel a félkész, meg akár készételes története, legyenek egyszerűek a dolgok, de nagyon ízletesek és nagyon finomak legyenek.
Miért kellene, hogy egyszerű legyen?
Hát, hogy könnyen értelmezhető legyen, tehát könnyen tudják értelmezni az emberek. Mert most rázúdítottuk volna ezt a fine diningot, amit egyébként még mi magunk sem tudtunk, arra a közönségre, aki még a bisztrókonyhát se nagyon látta és értette. Voltak egyébként erre a városban később miutánunk kísérletezések, de nem is maradt meg egy sem, tehát nem volt életképes egy sem.
Azért most úgy olvastam, hogy van még, most a nevét nem akarom mondani, de van. Mondjuk úgy, hogy társatok, nem mondjuk úgy, hogy
na, abszolút,
konkurencia.
Igen.
Abszolút, így van.
Én azt gondolom, hogy mi azért én nagyon büszke, vagy nagyon büszkék lehetünk arra, hogy azért ezt mi hoztuk be a városba, mi kezdtük el ezt a szemléletet, tehát hogy bontogatni, nyitogatni. És akkor utánunk eltelt egy-két év, ez is kezdett azért sikeres lenni, sőt mondhatom, hogy szinte az első pillanattól, tehát az első nyártól berobbant, és rettentő érdeklődésre tett szert, és sikeres volt ez a koncepció, tehát jöttek a vendégek. Nem feltétlenül értették, hogy...
De ez már akkor a válság után volt, vagy legalábbis a lecsengése.
Igen, már akkor
2010,
már...
Igen, 2010-11, igen. Tehát nem feltétlenül értették a... mondjuk a rózsaszínre sütött kacsa mellett.
Hát azt írták ki, mondtátok is valahol, hogy eleinte a vendégek meglepődve kicsit visszafogottan fogadták a formabontó ötleteket.
Így van.
És hát pont ezt a rózsai kacsa mellett.
Igen.
Tehát hogy azért, szóval volt vendég, sőt a legtöbb vendég visszaküldte, hogy süssük még, stb. Tehát nyilván nem értették, hogy most eddig egy rommá meg agyon sütött dolgok, ugye ez volt a divat, és akkor most meg mi...
Na és ilyenkor például érdekel, azt mondja a vendég, hogy legyen szíves, ne haragudj a Henny, ezt csinálják meg rendesen. Ilyenkor hogy lehet ezt kezelni?
Hát,
mert ez egy éles helyzet, ugye ilyen szempontból mondjuk itt senkit nem bántva, de mondjuk a vendég nem ismerte a helyzetet, és nem fült a foga hozzá. Hogy lehet ezt áthidalni?
Ezt úgy lehet kezdeni, hogy nyilván először ellenőrizni kellett, tehát meg kellett győződni arról, hogy tényleg nem, konyha technológiailag nincs-e, nem-e hibás a elkészítés. De azért legtöbbször nekünk volt igazunk, hogy nem volt hibás, csak egyszerűen a vendég nem értette, és akkor erre ilyenkor azt tud látni.
Akkor vissza kell vinni neki, nem?
Igen, hogy hát értjük, de nem kóstolná meg úgy, hogy ahogy ezt mi szeretnénk megmutatni, hogy ez mekkora, mennyivel nagyobb élvezetet nyújt, mert egyébként ez így meg így készült, és stb. És akkor hát ezért meg kellett küzdeni, hogy ezt elfogadják, hogy oké, hogy most ők úgy ismerik, hogy rommá sütötték a sütőbe, és kiszáradva ették meg.
Na de ez egy éles
30 éven keresztül, vagy 20 éven keresztül. De hogy van egy másik elkészítési mód is, amivel meg sokkal finomabb, sokkal szaftosabb.
Ez egy éles szituáció, hogy ugye abból élsz a vendégből, aki nem ismeri ezt az ételt, nincs hozzá mondjuk így gusztusa, vagy nem akarja megenni, és mégis rá kell venni arra, hogy Hát ez kóstolja meg, legyen szíves, mert higgy el, hogy ízleni fog. Hát nem lehet tudni, hogy ízleni fog-e neki, mert hát miért? Tehát az nincs sehol megírni, 50%-ra nincs nagyobb esély erre. Ez hogy ment? Mi zajlott ilyenkor le bennetek, amikor így jött a reklamáció? Idézem, mert ez tulajdonképpen reklamáció, hogy nincs rendesen megsütve.
Rengeteget szorongtunk. Igen. Egyébként, tehát ott az elején, tehát nagyon görcsösen bennünk volt, hogy hát igen, hogy akarjuk mutatni, és szeretnénk, hogyha vendégek amúgy nyitottak lennének, és megtapasztalnák azt, ami egyébként a trend is, hogy aminek át kell fordulnia, mert hogy nem hordjunk egy cipőt 30 évig, meg 40 évig. Tehát, hogy ahogy a világ változik, ugyanúgy változik a gasztronómia is, és hogy igenis változott a gasztronómiai trend, és hogy ezt nem kell mindenkinek, de nyilván nyitottan kell fogadni.
Fordult a kocka.
És újra.
Azt
és
újra. Az mit jelent?
Hát csak mondod, hogy de mindig újabb és újabb fordulat jön az életbe. Hát akkor, hogy jön?
A cukrászdára gondolsz?
Nem, hanem még mindig az étteremnél tartom. Ja, addig fordult ez a kocka, amíg tavaly meg nem kaptátok a...
Jaj, az már eddig elfordult.
Igen, eddig elfordult, jó, igen.
A Michelin tányért, ugye ez egy Michelin ajánlás.
Hát az...
Engem
az...
inkább az odavezető út érdekel. Egyébként tudtátok, hogy mikor jön az ellenőr? De nem szabad tudni.
Nem. Hát fogalmunk nem volt róla, sőt, amikor az e-mailt kaptuk, akkor, tehát én kezelem egyébként a központi e-mail címet, és hozzám futott be amúgy ez az e-mail, és hát először gondoltam...
Ez már a második látogatás, úgy tudom, a Michelin rendben, hogy először titokban megjön az ellenőr. Igen. Ha tetszik neki, akkor már hivatalosan is visszajön e-mailre, hogy megnézze, hogy mi van a konyhában.
És akkor azt hittem, bevallom őszintén, én azt hittem, hogy egy adathalász e-mailről van szó, mert hát most eszem ágába, vagy eszünk ágába nem mondta, hogy most miért küldene nekünk a Michelin ugyan e-mailt, és félre is dobtam, tehát úgy átmentem rajta, úgy átléptem rajta, nem is foglalkoztam vele, és utána eltelt egy hét, és újból jött az e-mail, és akkor úgy elkezdtem jobban nézegetni, és akkor átküldtem a séfünknek, van egy kreatív séfünk, egyébként tényleg erről nem is beszéltünk még, a Várvízi Péter, 8 éve dolgozunk egyébként vele, és akkor rettentő nagy segítségünk, és akkor átküldtem a Petinek, hogy hát Peti, nézd már meg, hogy most szerinted ez adathalász, vagy ez már most másodszor kell ezzel foglalkozni? Hát és akkor Peti visszaírt, hogy hát Henny, hát gratulálok, hát ezzel kell foglalkozni, persze. És hát akkor visszaírtam, hogy hát akkor köszönjük szépen, igen, akkor miben segíthetünk, itt volnánk, akkor kapcsolatfelvételre jelentkezünk, és akkor hát jött vissza az e-mail, hogy akkor legyünk kedvesek akkor az adatainkat megadni, meg fényképeket az étteremről, meg ételekről föltölteni, stb. Tehát abban már gondoltuk, hogy hát valami oka azért ennek csak van, tehát lehetett hallani, hogy azért a vidéken is nézelődik most már a Michelin ugye a tavalyi évben, de őszintén szólva még ezt sem gondoltam, hogy egyáltalán, tehát hogy tányér vagy ajánlás szinten ott lehetünk. Úgyhogy ez egy nagyon nagy,
hát ez nagyon nagy elismerés
igen. Mi hamar felismertük azt, hogy az volt az igényünk, a koncepciót illetően, hogy mivel tehát nincs turista, kevés turista van, kevés értő közönség van, egy olyan törzsvendég közönségnek kell szolgáltatni és rendre visszahozni őket, hogy ugye nyilván megtalálják mindig a nekük tetszőt, hogy nem vihetünk egy olyan étlapot, hogy van rajta 6-8-10 tétel, és azt visszük egy fél évig, vagy egy negyed évig. Tehát, hogy azért viszonylag gyakrabban kell cserélnünk, váltani ételeket, ahhoz, hogy rendre ezeket a vendégeket visszahozzuk. És hát ez azt eredményezte, hogy egy 6 hetente tulajdonképpen egy ilyen minden második hónapban azért fölkerült az étlapra 6-8 új étel. Azért, hogy ugye visszahozzuk a vendégeket, és az érdeklődés meglegyen. Akkoriban volt a Várvízi Péter a Bocuse d'Or-nak a kócsa, amikor a Molnár Gábor került be, azt hiszem először a Magyarországról a Bocuse d'Or-ra döntőjébe, és akkor onnan jött az ötlet, amikor Petit láttuk nyilatkozni interjúkba, újságokba, rádióba, tévébe erről a feladatról, a kócságról, és rettentő szimpatikus volt az, hogy ő is azt vallotta, hogy hát azért oké, hogy Bocuse d'Or, meg oké, hogy gasztronómiára rákomanyarodott az ország, De hát azért vidékre is el kell juttatni egyébként, mert akkor fog összességében a gasztronómia fejlődni, hogyha ha vidéken is tudnak az éttermek fejlődni. És nem én csak, akkor, bocsánat.
Nem csak, ezt akartam, hogy nem csak Budapesten.
Igen. Hát és én akkor ez annyira szimpatikus volt, hogy én akkor megpróbáltam megkeresni, tehát találtam csatornát hozzá, fölvettem a kapcsolatot vele, és akkor megkérdeztük, hogy nem volna kedve velünk dolgozni, hogy mi nagyon szeretnénk fejlődni, nagyon szeretnénk az utánpótlást képezni, de mi annyira messze vagyunk ugye Budapesttől, hogy mi nem tudjuk ide küldeni, stázsolni, arra, hogy mi ide küldjük egy hétre jó étterembe az embereinket, mi ezzel nem vagyunk előrébb. Tehát itt azért nagyon sok mindenben a képzés azért olyan, amilyen, mint tudjuk, megint csak 2010-ről beszélünk, de még most is. Tehát nekünk ebbe segítség kell, mi nagyon szeretnénk ezt csinálni, meg tudni, meg képezni, de ehhez nekünk segítség kell. Gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy 8 szakásnak adunk munkát, és ezek a srácok, amit tudnak, ezt mindent a Pétertől tanultak. Tehát
ő a kreatív főnök, kitalálja az ételeket.
Most már, ezt sem mondanám, igen, mert most már teljesen, együtt.
De együtt tehát, gondolkoznak.
Most már együtt gondolkoznak, tehát most már eljutottak arra a szintre, hogy most már ugye nyilván nálunk is van önálló ötlet, a mi srácainknak, és most már önállóan tudnak gondolkodni. A kezdeti időkben nyilván ő volt az, aki minden elemet, de igen. Az a koncepció az étlapa, hogy van egy állandó étlap, része az étlapnak, ahol igazából egy évente kétszer fésülgetjük csak meg a tételeket, és ugye hát van ez a szezonális rész, ez a séfajánlat vagy táblásajánlat, amit meg 6 hetente cserélünk. Meg kell találni azt, hogy megfelelő kreativitással, megfelelő ízvilággal, hogy a vendégnek a kedvére legyen, és egyébként tudjuk követni a trendet, de lényegében az ottani alapanyagból főzünk, mert hát nekünk az a realitás. Fontos, hogy az, hogy itt megtalálja az a vendégkör is, aki a vonatról, a kisvasút közönségére is szükség van, a turistára, meg szükség van a üzleti vendégre is, meg szükség van, aki egyszerűen csak egy jót akar enni, tehát, hogy itt egy olyan koncepciót kell vinni, tulajdonképpen is erre mondta mindig, hogy hát ő még ilyen éttermet Magyarországon nem látott, ami olyan koncepciót visz, hogy ennyiféle vendégközönségnek kell megfelelni. És ez nagyon nagy küzdelem volt egyébként, hogy elengedjük azokat a hagyományos hit, akkor még ilyen olyan nagyon klasszikus és hagyományosnak hit ételeket, amik igazából már majdnem, hogy úgy nézett ki, hogy talán szégyelleni is kéne, mert hogy annyira változott a világ, és annyira trend, és annyira fine diningos lett minden, hogy szinte...
Most egy ilyen pörköltre gondolsz?
Így van, hogy egy jó kacsacombot, vagy egy jó nem tudom, egy vadpörköltöt, már szinte egy ilyen jobb nívújú étterembe kellemetlen adni. Hogy ez olyan szóval olyan küzdelmes volt itt ezzel a koncepcióval, hogy nem akartuk elengedni, de közben szerettünk volna újulni is, és akkor ugye a Peti mindig mondta, hogy oké, de most az, hogy a konyha technológia, meg a húsok felhasználása, ez oké, de hogy nem lehet mindenhez rizst, meg krumplit, meg tésztát adni, tehát hogy azért ott van a kulináriában ezek a zöldségeknek a megtanulása, meg a jelenléte, és igenis a lakosságot is, meg a vendégeket is erre rá kell szoktatni, és hogy ebben vannak ott az ízek, ebben vannak ott a csavar lehetősége, ebben van ott minden, és akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor ezeken a séfajánlat váltásokon keresztül, vagy szezonális váltásokon keresztül próbáljuk akkor ezt behozni. Tehát, hogy akkor azok az ételek csak olyan ételek legyenek, ahol ezeket mutatjuk meg, hogy ezekre szoktatjuk a vendégeket, hogy zöldségköretek.
Tehát valójában a köretben történt meg igazán az áttörés, vagy a váltás, ha jól
értem. Hát igen. Hát annak a sokszínű felhasználása köretként, igen. Az elmúlt 6 év alatt, hogy átfordult a tendencia, és akkor szóval én azt gondolom, hogy kiúszhatjuk magunkat, mert nagyon jó munkát végeztünk, hogy a vendégek nagyon átment a vendégeknél is, megértették, hogy ez egy nagyon szuper dolog és értékes dolog, tehát hogy is be kell vezetni azért az étrendbe meg a táplálkozásba ezeket a zöldségeknek a színes használatát, és most már átfordult az étlap összetétel, tehát hogy sokkal jobban keresik és fogyasztják a vendégek ezeket az ételeket, mint egyébként most már akár azt mondom, hogy egy bécsi szeletet. Még mindig ott van az étlapunkon, mert nem tudjuk elengedni, nem is akarjuk. Persze. Mert közben azért bejött ez a gasztronómiai trend egy néhány évvel ezelőtt, hogy most meg aztán megint büszkék vagyunk a hagyományainkra és a klasszikus dolgokra, de igazából mi lényegében mi sose engedtük el.
Majdnem minden vállalkozás azt mondja, hogy növekedni kell. Ti nem újabb étteremet nyitottatok, vagy azért nyitottatok cukrászdát Miskolcon, hogy növekedjetek, vagy valamiért ez hiányzott?
Engem személy szerint nagyon izgatott az, hogy én nagyon szeretnék ugye a Miskolci főutcának, a Miskolci belvárosnak adni valamit.
Már volt emberetek? Mert hát, hogyha a szakás nem volt, akkor miért lett volna cukrász?
Hát kérlek szépen Budapestről hoztunk, tehát hogy megoldottuk ezt is, mert hát mint tudjuk, ugye mi nem gondoljuk azt, hogy ha mi bele fogunk valamibe, hogy azt mi nem tudjuk megcsinálni, úgyhogy hoztunk egyet Budapestről, méghozzá egyenesen a Csalogány 26-ból, akkoriban a Borsos Zsuzsi, egy nagyon jó cukrász lány dolgozott ott, akiről azt tudtuk, hogy étkeztünk ott, és hát nagyon nekünk tetsző desszerteket csinált, tányér desszerteket, és tudtuk, hogy a Párizsban a Le Cordon Bleu-n végzett cukrász végzettséggel, és hát akkor megkérdeztük, hogy nem volna-e kedve.
Zsuzsa, nincs kedved Miskolcon élni, te? Most, hogy mondod, hát mivel győztétek meg?
Hát képzeld el, hogy eljött, a barátaival ott töltött egy hétvégét, és akkor azt mondta, hogy hát szóval annyira átérezte ezt a mi hozzáállásunkat, meg ezt a lokálpatrióta, nem is tudom minek, ezt az izzást, amit ugye mi ott, amikor vele beszéltünk, előadtunk, hogy ő rettentő kedvet csináltunk, és amikor eljött és megtapasztalta azt, hogy ez a város ott egyébként milyen és miről szólt, akkor azt mondta, hogy ő abszolút el tudja képzelni azt, hogy most ez a budapesti nagy zsezsítés, ezt a nagy budapesti kulináriát, ami már itt ugye most 2000, mikor beszélt, miről beszéltünk? 2018-ról, ugye? Tehát ugye a legsűrűjébb volt itt azért az élet, ugye a gasztronómia terén, hogy nagyon szívesen itt hagyja, és akkor egy kicsit úgy vidékre eljönne lecsendesülni, és ő is nagyon szívesen próbálná ki magát ebben, hogy hát most a tányérdesszertek világa ez egy dolog, de hát neki mégiscsak van azért egy ilyen francia szupercukrászati végzettsége, és akkor hát akkor csináljunk valami klasszat, mert hát az a hely, ahova ezt mi végül is megálmodtuk, és ahogy összeraktuk, és ahogy az kinéz, az nagyon sokra hivatott volt az ő szemébe is akkor, amikor megnyertük magunknak. Aztán ott be is igazolódott az, amit egyébként ezt megelőzően mondtam, hogy életvitelszerűen nem maradnak meg, mert hogy nem is maradt meg a Zsuzsi se. Tehát, hogy gyakorlatilag azért egy 4 hónapot volt velünk, nem többet, hát, annak ellenére, igen, hogy azért több időre terveztünk, de szép reményekkel indult, de szóval mégsem tudta ő ezt a vidéki, ennyire csendes létet azért ott magáinak tudni, úgyhogy ahogy jött, úgy ment.
Tulajdonképpen. Mi volt a megoldás, hiszen rá alapult a koncepció, vagy és lényeges elemi
hát,
volt.
Nem mondom, hogy sokszor nem sírtunk, hogy úristen, és akkor volt olyan, hogy minden sütemény elfogyott, és hétfőn nem tudtunk kinyitni, csak kedden, és egész éjszaka ott álltunk, hogy úristen, mi lesz, de aztán szépen, fokozatosan mi minden elsimul, és kijöttünk innen is a mélybízből, és ahogy szokták mondani, egyenesen előre, mint a szovjet csapatok győztesként, úgyhogy mentünk előre.
De ilyenkor például, amikor van ilyen helyzet, hogy nehézségek, hogy ilyenkor mi van?
Akkor veletek? Úgy van, én nem tudom ezt. Ez
hogy
pszichológia, hogy pszichológia úgy van, hogy hol én, hol ő van maga alatt, és akkor azért jó kettőnek lenni, két embernek, mert vagy én biztatom őt, hát most mondom, én már mondom, felkötöm magam, vagy ő mondja, hogy ezt már tényleg mindenkinek zacskós a szeme a sírástól, és azért vagyunk, hogy hol az egyikünk adja a biztató szót, hol a másik. Aztán rájövünk, hogy nincs más hátra, mint előre.
Mi magunkra számíthatunk. Én menet közben én is elvégeztem egy cukrász képzést, és hát meg kell oldani, tehát akartuk tudni, akartunk benne lenni, tehát hogy ott felhúztuk a hátunkra ezt az egészet, gyakorlatilag rengeteg pénzbe került, úgyhogy ez úgy benne van a mindennapokban, hogy nem panaszkodunk, hát ha akartuk, akkor azért van, mert akartuk, és ha akartuk, akkor megcsináljuk.
Varga Henny és Budaházi Csilla, nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon energikus beszélgetést.
Köszönjük mi is.
Köszönjük nagyon.
Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégeink Varga Henny és Budaházi Csilla a miskolci Végállomás Bisztorant társtulajdonosai voltak. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és akkor egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.